Ható. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb. 14 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Összeállította Polc Allen.
Amikor hívást kaptam erre munkára, öröm és vidámság fogott el. Milyen jó lesz hallani a kedvenc verseimet, szövegeimet. Azokat a sorokat hallani, amiket magamba szoktam mondogatni. Persze lassan torzulnak is, ilyenkor aztán elképed a fülem, meg én. Ezek az élet szép meglepetései. Először csak gondolatban kezdtem összeválogatni az anyagot. Meglepetésre vettem észre, hogy olyan ez, mint egy tükörben néznék. A tükörben látok egy másik tükröt, amit másik kéz tart, s abban tükröződik az én tükröm.
Egy manószerű fiatalember.
Így kezdődött. Egyetemista koromban az Országos Széchenyi Könyvtár titkárságán dolgoztam. Munkaidő vége felé főnököm, a főigazgató arra kért, hogy maradjak tovább, és ne engedjek be senkit, mert valami sürgős munkát kell még elvégezzen. Kopogtak az ajtón, és belépett egy manókülsejű fiatalember. Még most is látom, ha becsukom a szemem. Közepesen magas, vagy inkább alacsony, nagyon vékony, kócor zilált hajjal, szürke gyűrött munkászubbony volt rajta, az arcán sár vagy koromb volt. El sem tudtam képzelni, mit kereshet a könyvtárban, amikor nagyon halkan megszólalt. A kötetemet hoztam az igazgató úrnak, Vörös Sándor vagyok, és a másik lábára állt. Akkor már ismertük a Fogak tornáca című könyvét, egyik-másik sorát mondogattam is magamban. Rábámultam, berohantam a főnöki szobába bejelenteni. Amikor kijött, kértem, hogy írjon nekem két sort a nevével, mert kézírásokat gyűjtöttem. Feltérdelt a székemre, ráhasalt az íróasztalra, kihúzott a zsebéből egy kockás füzetlapot, és elmerülten írni kezdett. Mint ha ott sem lennék. Nagy ákom-bákom betűkkel, mint a gyermekek írása. Egy vers volt a papíron. Ezt magának írtam, adta a kezembe. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtla tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Telt az idő, én házasságot kötöttem Mésző Miklossal, ő Károlyi Amival. Az irodalmi élet összehozott, mind a négyen barátok lettünk. Hosszú-hosszú évekig ő volt a kedvenc költőm, de ezt sohasem mondtam neki. Semmit nem mondtam. Így végződött. Halál előtt egy évvel életinterjút készítettünk, azt mondja a kamera előtt. Tudja Allen, hogy én szerelmes voltam magába, és mindenkit kértem, hogy nem mondják el, mert reméltem, hogy akkor elmondják. Kicsit féltem Miklóstól, de azért vállaltam. Elmondták? Nem. Látja, így lehet bízni az emberekben. Nem, semmit sem tudtam. Ahogy ő sem tudta, hogy a kedvenc költöm. Olyan nagyon sok versét szeretném idézni, hallgatni, de nem lehet. Egyik csúcsát ki kell emelni, a 7. szimfóniát.
Mária mennybe menetele. Édesanyám emlékének. Az árny, a kő, a mész, a gyolcs, a vánkos a koponya volt alatt,
a halálos pólya, a vaslakat, a göröngy, amely kopog, szakad, nem nézi. A test homálya mind emelkedik a végső láng fölé. Világot szétfeszít az üszkös verejték koszorú. Csíkos lepelből a láb kiáll, alvadt erejt viasz fedi, a körmen viola szín sugár. Burkolt lábszárak alszanak, az én egyenes, a térd pihen, olajfák ösvény mentiben. Üdv néked, elszáradt anyami! Falrésben páncélos bogár a vak meredély szélén kapar, lehajtja zászlóit, fegyverét. Üdv néktek, imába zárt kezek, szentély boruló fal ívei, dobozban két sor gyertyaszál, harmadban merült 10 hattyú szárny, viruló éj csukott virága. Üdv néked, hét fájdalmú szív! A jaj kiáltás kezdet óta nyakában kővel, méretlen kútba hull, nem érheti útja végét. Keskeny nyak, elbillent fej, tapadt haj, fehér orcán az utolsó váltság ólompénze, szájrés, besüppett szem körül az érzékek hűlt ráncvetése, letiport akantusz ágboga, elrobogott paripák nyoma.
Repül, sugár hasít, por énekel, az égen két új hold delel, tüzes háló ereszkedik, póklábú parás fut fölfelé, ragyogó tetőn szárnylebeg, bárány sereg, hárfák, fubolák, hegedű sikolt, harangkong, kürt felel, hamvában az ős, rég arctalan csontot gyűjt, arany arca van, könyökére dől, ágaskodik, felfülel! Gyermekével csillagfényé, hér juhokat legeltettünk, ha kikelet eljött, gyapjat nyírtunk, dél közeledtén írhát néztünk, kék víztükrön gyapjú hegyekkel, mint a felhő, lassan úsztunk.
Partokért csónakunk.
Látta ő, kik vagyunk?
Küsket épte bacskorunk.
Föld festette homlokunk.
Pásztorok vagyunk, juhok is vagyunk. Noza gyapjunkat lenyírjuk, noza bőrünket lenyúszuk. Ösvényére ráborítjuk, övéig a homály szélén. Híja, híja, híja.
A végtelen világos némaságot
evező párok zsongása betölti, bodros lehelet szín, halvány bíbor habzik a tündöklő fehérbe. Árbóc forgatak tárulása, vitorla sereg gomolygása, lángrév, párahíd, aranybárka, gyémán tükrön lázvisszája, gyűrűk és fodrok a messzeségben, repeső kicsinyek száguldása, mosolygó könny a szivárványon, tejlombok eres suhanása, az asszony ünnepe él a világon.
De mi folyton sírtunk, mi éheztünk, mást mi tehettünk, folyton sírtunk.
Uszája villog a habok iramán, homályos sárga égi sarkán, a szem óriás kék hájogán, a harckocsi vörös kerekén, a zöld szörnyetek taraján, a hidegség fekete szájüregén, és este ő bontja fehér ágyad, minden poklon megy utánad, s a fészek veszed, de visszahív.
Kifordult torzsák, gyökerünkkel fölfelé,
Kilökött
a föld.
Senki sem hajol
lehetünk. Ő benne térdepel, és ő leszel. Ha elhagyott koszorút, kedvesem, honnan szint kap a rózsa, és fényt a szem. S érzed őt, ha kelyhet eltakarod, melyből kitüzesedve ittak a szakadék kóbor köd alakjai, s a számlád századok dühöngő jelekkel homlokukon.
Virágok tele féreggel, a repet szírom
kinek kell még záporozott tavaszireg.
A híjos homályból kerül tekintett, örökig telő holdja lebben, zamat, mely a gyümölcs héj alatt sűrűdve kidúl a rejtett erekben. A szív alatt meleg lugas árnyán csillagkoronás királyi álom, forrón hulló fürt, vörös bor, az anya lángja ég a világon.
Kitöltem?
Mindig magamat öltem.
Kinek fáj?
Nekem fáj.
Hagyjanak, vesztek az ölben.
Imába simulnak a szép kezek, jóság feszülő pillérei, újjak párás tetősora, eleven csönd, tíz anya szárnya, szirom tengerben mezítven újjak, tízszeres zengés, mely hangtalan, ragyog, sugártalan osztva fényét, világosság csókként úttalan.
Kenyerünkben a verejték sója, pecsenyénkben a halál íze, koporsó fal körülöttünk.
Ő ki a kereszt alatt állott, s a nyomorúságtól nem esett el. A kereszten pajtékzó világot bánja riadt kék gyermek szemmel. A pokol küszöbén sírdogál, eves vackóban a halottak féltett éjükbe burkolózva, a sebző fényre hunyorognak.
Vedd le szívünkről a csepegő mérget, a fekete hernyót szívünkről vedd le, a parazsat, a sötétségeket vedd le szívünkről.
Minden áramon áthatol a tiszta kék szem ragyogása, tükrözi a tér hajló bántja, az idő száz medrő futása, mint éres csepp a bólongósáson, tündöklő gömb a változáson, folyton megtelik, folyton leperdül, a szűz békéje leng a világon.
Vacogunk, köpenyünk összehúzzuk.
Könyörülj rajtunk, boldog asszony,
könyörülj.
Szétnyíló szárny pihéje pereg, gyenge hószál. Tágmedencékben új bor bezseg, ezer erkélyen ezer sereg. Hallgat a föld láncos haragja, mindent betölt a szárnyak hangja.
Fényen állt, lángon állt,
a sötét föld szemzelett.
Árnyat és éjszakát,
árnyat
és éjszaka.
Ormon medren a nézést tanazott, virágszövevénye ostromlánc, mely kopárod
színre vált.
Rúzsa ér,
gerlevén,
hova megy bor telikelje, hol hegyárnyába ér. Az örökre nézve, zerge nő vérgyöngye,
amelyre kapaszkodunk
az összetágot
ér.
Édesanyák, ifjú anám, oros arcú zsengel áll, elidét hullámzik
szár. Édesanyám,
szenger,
ifjú arám,
sűrű bodra, szállsz a felünk,
nézel rá, emberként rendű
sűrű bodra.
Lát tavasz, édesanyák.
Magasztalom őt, aki méhemben fogant, és felemelte holt csarlóm az égre, és csillagfüzért illesztett homlokomra. És az égi tej ösvényén viteti leplem, és az édesség viharával fuvatja fátylam. És eleven tüzekkel röpíti diadalszekerem, és seregekkel népesíti győzelmi utam. És örök dal tornyait építi köröttem, így kívánja. Meg nem fejthetik a léptem redői alatt forgó tüzes hadak, homályos nemzedékek. Kezdettől apám, s én szültem őt, aki az óriás ürességen által a csend szikrázó kristálya fölé a teremtmények sodrából fölmeredve háromfejű oszlopként magasul és villámló tetőként beborít a hármas homlok glóriáját. Az ítélet nem enyém, a mérleg, a bárd nem az én kezemben. Ütni nem tanultam, csak simogatni, éheztetni sem, csak etetni, sebezni sem, csak sebesülni, hódítani sem, csak kérni. Az engő csendben, a jeltelemben álcák és nászruhák virulnak rajtam, oroszlán és gida megosztja keblem. A csecsemő bepiszkol, foltja nem marad, emlőmbe karmol, vércsepjeim füzére budjan, híját nem érzi a duzzadó tenger. A gyilkos vérrel freccsent, én letörlöm, ha gyalázol, arcom el nem fordul. Kőfal nem vagyok, mely ütést, simítást úgy mér, ahogy rája mérik. Agyagút nem vagyok, mely lépést, forgást úgy mér, ahogy rája mérik. Tűzforrás nem vagyok, mely testet és űrt úgy mutat, ahogy eléje rémlik. Csak fészek, ahogy meleg, úgy melenget. Ki dicsőségben látsz pompázni engem, gondold el, nem tőlem való. Mint neked, egyetlen kincsem a könnyem, fiam sebe végtelen birtokom, s a világgyötrelme kaputlan kertem. Ölemben az élet dús lombufája, s ha leszakadsz és lehulsz alája, kötényembe markol erőszakos öklöd, fejed rönkét térdemre döntöd, ne félj, vigyázz rád a csend, könyv, meg én.
Fénytelen mélyben, csalogány fészke tövében, tüskegöz szívterem, sűrűs óhaj rengetegében. Új sorstól hajladoznak a bolygók, de békén szújnak az örök mosolygók, méz cseppel az ajkuk végiben. Lentelő rózsatő, a hegyen pirkadat árad, gyengeség és erő, közös ujjakkal lakomátad. Tűzhelyen hamutörmeléke, de bíborözön fut a szürke mélybe, örökös hajnalt hirdető. Lengedező rózsamező, leheletnyi lángok a szélben.
Sugaros szembűvöletében őjön, lassan fordul uszája, integető sok csecsemő rózsatengere kaptos utána. Áll a halál, függ az idő.
Húrként feszül a változás, hűlt ősparázs újjáhevő, sírtól sötét pátriárka betelt igét dong magára, hallgat a rögtapadt ajka, a szárny hangja széttárt örök.
A szárny hangja széttárt.
Csillagpályák asszonya, Mária, oltalmazd Máriát. Édesanyámat, szememtől elszakadt útján ne érje bánat. Aki hallottad ezt a dalt, egy szilánkját annak a dalnak, melytől a világ szíve szakad meg. Aki hallottad ezt a dalt, ocsúgy lomha szörnyeidből.
Polc Alen műsorában Vörös Sándor 7. szimfóniáját hallották. Zenéjét szerezte Sári László. Elmondta Cakó Judit, Görög László, Kaszás Gergő, Molnár Ildikó, Szirtes Ági. Zenei közreműködők Dóra Attila, Márkos Albert, Pajzs Miklós, Vajdai Vilmos. A felvételt Rosenman Péter és Tóth Balázs készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A versműsor 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban.
Deixou
Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Raymond Carver, mutassak valamit?
Az ágyból hallottam, hogy nyílik a kapu. Hegyeztem a fülemet, de nem hallottam semmi mást. A kapunyitást viszont tisztán. Megpróbáltam felébreszteni Cliffet, de nem volt magánál. Így hát felkeltem, és oda mentem az ablakhoz. A hideg ablaküvegre tenyereltem. Így takartam el magam elől a holdat. Hallgatóztam. Aztán visszabújtam az ágyba. De nem tudtam elaludni, csak forgolódtam. A kapu járt a fejemben. Nyitva van. Mintha csak hívogatna valaki. Cliff kapkodva vette a levegőt. A szája tátva volt, két karjával átfogta fakó, csupasz mellkasát. Nem csak a saját felét foglalta el az ágyon, hanem az enyém nagy részét is. Lögdöstem, de ő csak felnyögött. Egy darabig még az ágyban maradtam, végül úgy gondoltam, semmi értelme. Felkeltem, és belebújtam a papucsomba. Kimentem a konyhába, csináltam egy csésze teát, és leültem vele a konyhaasztalhoz. Kis idő múltán úgy döntöttem, kimegyek és becsukom a kaput. Megtaláltam a fürdőköpenyem, lementem a hátsó ajtóhoz, kinéztem és láttam a csillagokat. De a figyelmemet a hold vonzotta, az világított be mindent. Házakat és fákat, villanyoszlopokat és elektromos vezetéket, az egész környéket. Körbejárattam a szemem a hátsó udvaron, mielőtt kiléptem a verandára. Gyönge szellő csapott meg. Össze kellett húzni magamon a köpenyt. Elindultam a nyitott kapuhoz. Nezt hallottam a kerítés felől, amelyik elválasztja a házunkat Sam Lawtonétól. Oda pillantottam. Sam a kerítésen nyugtatta a karját, és engem nézett. A szájához emelte az öklét, és szárazon köhintett. Stét, Nancy? Köszönt rám. Jól megijesztettél, Sam, mondtam. Mit keresel itt ilyenkor? Hallottál valamit? Én csak annyit, hogy nyílik a kapu. Már kint vagyok egy ideje, de semmit se hallottam, felelte, és látni se láttam semmit. Talán csak a szél volt. Úgy is van. Persze, ha be volt reteszelve, nem lett volna szabad kinyílnia. Mit keresel te itt ének évadján? Kérdeztem, és közelebb léptem a kerítéshez. Vadászat, hangzott a válasz. Éppen vadászom. Mutassak valamit? Gyere ide, Nancy, és mutatok neked valamit. Már is ott vagyok, mondtam, és elindultam a házunk mellett az előső kapuhoz. Kimentem rajta, és végig lépdeltem a járdán. Sam és Cliff valaha jóban voltak. Aztán valamelyik éjjel együtt ittak, és összevesztek. A következő lépés pedig az volt, hogy Sam kerítést húzott a két ház közé. Később Cliff úgy határozott, hogy ő is saját kerítést emel. Ez nem sokkal azután történt, hogy Sam elveszítette Millit. Újra nősült, és megint apa lett. És mindezt alig több, mint egy év leforgása alatt. Samnek és Millinek volt egy lánya, aki 16 évesen elköltözött hazulról, San Franciscóba, ahol hippi lett belőle. Az évek során időről időre küldött haza képeslapokat, de soha nem tért vissza. Sam igyekezett megtalálni, amikor Millie meghalt, de nem járt sikerrel. Sam sírt, és azt mondta, hogy elsőre a lányát veszítette el, másodjára a gyereke anyját. Millit eltemették, Sam üvöltött, de nem sokára Lorival kezdett el járni. A vezeték neve nem jut eszembe. Ez egy fiatalabb tanárnő, aki jövedelemadó bevallások elkészítését is vállalta, azzal szerzett egy kis mellékest. Az udvarlás rövid ideig tartott, mindketten magányosak voltak, és rá voltak szorulva a másikra. Úgyhogy összeházasodtak, és utána jött a gyerek. Na, most jön a dolog szomorú része. A csecsemő albínó volt. Láttam néhány nappal azután, hogy hazahozták a kórházból. Albínó volt szegénykém, nem is vitás, tetőtől talpig. A szeme rózsaszín, a szivárványhártyája körül, ahol fehérnek kellett volna lennie, a haja meg olyan fehér, mint egy öreg emberé. A feje is nagyobb volt a normálisnál. Persze nem láttam én olyan sok csecsemőt életemben, tehát lehet, hogy ezt is csak képzelem. Cliff szerint szemszemélyisége a csecsemő megszületése után változott meg. Bár ezt azért nem Cliff fogja eldönteni. Szemből ingerlékeny és türelmetlen ember vált, haragban volt a világgal, ahogy Cliff mondta. Ezután történt, hogy Sam és Cliff összeveszett, és Sam felállította a kerítést. Már régóta nem beszélt vele egyikünk sem. Ide néz, mondta Sam, megigazította a pizsamáját és legugolt. A köpenye szétterült a térdén. Az elemlámpa fényét a földre irányította. Oda néztem. Néhány vastag, fehér, mesztelen csigát láttam egy csupasz földdarabkán. Most nyomtam oda nekik ebből egy adagot, magyarázta, és felmutatta a bödönt, amiben mintha mosószer lett volna. De a bödön nagyobb és nehezebb volt a közönséges mosószernél, és halálfej látszott a címkéjén. Veszedelmesen elszaporodtak a mesztelen csigák, magyarázta, és továbbra is rágcsált valamit. Elfordította a fejét, és köpött. Talán bagót. Szinte minden éjjel itt kell őrködnöm, hogy csak halvány esélyem legyen tartani velük a lépést. Oda néz, mondta, és felegyenesedett. Karon fogott, és oda vezetett a rózsabokrokhoz. Megmutatta az átjugatott leveleket. A mesztelen csigák műve, mondta. Bárhová nézel éjszaka, mindenütt csak a mesztelen csigák. Kiteszem nekik a csalit, aztán kijövök, és próbálom összeszedni azokat, amik nem kérnek a lakomából, amit kikészítek nekik. Undorító egy találmány a mesztelen csiga. De összegyűjtöm őket ebben az üvegben, és amikor megtelik, és már jó, érett az egész, kiöntöm a rózsák alá. Trágyának jó. A zseblámpájával lassan végigpásztázott a rózsabokron. Kis idő múlva hozzátette. Nekem se könnyű, mi? És a fejét rázta. Hogy van Lori meg a kis trónörökös? Köszönöm jól, de hát tudod, és vállaton. Rágcsálta tovább azt a nem tudom micsodát. Lori rendes asszony, a legrendesebb, tényleg nagyon rendes. Nem is tudom, mihez kezdenék nélküle. Gondolom, ha ő nem lenne, én is csak Millivel akarnék együtt lenni, mármint ott, ahol most van. Mindegy hol. Azt hiszem, sehol, szerintem legalábbis. Én minden esetre így látom ezt a dolgot, hogy sehol. A halál az nincs sehol. Nancy, jobb, ha tőlem tudod. Megint köpött egyet. Szemi beteg, tudod, mindig elkapja a náthát, és nehezen mászik ki belőle. Lori holnap megint elviszi az orvoshoz. Hát veletek mi van? Hogy van Clifford? Jól, mondtam, ahogy mindig. Nem jött ki más a számon. Még egyszer megnéztem a rózsabokrot. Most alszik. Néha, amikor idekint hajkurászom ezeket a rohadt, mesztelen csigákat, átnézek a kerítésen. Egyszer itt szünetet tartott és kuncogott, már ne is haragudj, Nancy, de most olyan röhelyesnek tűnik. Szóval egyszer átnéztem a kerítésen, és látom, hogy Cliff a hátsó kertben lepisálja a petúniákat. Akartam is mondani valamit olyan poénosat, de aztán nem szóltam. Úgy néztem, hogy biztos ivott előtte, emiatt meg nem tudhattam, hogyan fogadná az ugratást. Egyébként nem vett észre, úgyhogy inkább befogtam a számot. Sajnálom, hogy volt az az összezördülés, Cliff meg köztem, mondta. Lassan bólintottam. Biztos, hogy ő is sajnálja, Sam. Kis szünet után hozzátettem, hiszen jóban voltatok. De közben nem ment ki a fejemből a petúnia mellett nyitott sliccel álló Cliff képe. Behunytam a szemem, és próbáltam nem gondolni rá. Ahogy mondod, jó barátok voltunk, mondta Sam, és így folytatta. Éjszakánként kijövök ide, amikor Lori meg a kicsi már alszik. Legalább elfoglalom magam valamivel. Ti is alusztok olyankor. Alszik mindenki. Én meg már nem bírok rendesen aludni. És végül is ezt, amit ilyenkor csinálok, ezt érdemes csinálni, azt hiszem. Ide néz, mondta, és vett egy nagy levegőt. Ott is van egy. Látod? Ott, ahová világítok. A rózsabokor alatti földdarabra irányította az elemlámpát. Aztán észrevettem a mozgolódó mesztelen csigát. Édesüs, mondta Szem. Karba tettem a kezem a mellem alatt, és odahajoltam, ahová Szem világított. A mesztelen csiga megállt, és jobbra-balra forgatta a vaksi fejét. Aztán Szem odahajolt hozzá a bödönnel, és csak locsolta, locsolta. Rohadt nyálkás, trotymók. Istenem, de utálom őket, mondta. Abba hagytam a piát. Illetve hát nem szoktam le teljesen, csak sokkal-sokkal kevesebbet iszom. Lassan visszamegyek, szólaltam meg végül. Persze, én egy darabig még folytatom, aztán én is bemegyek. Jó éjszem, búcsúztam el. Jó éjszakát, Nancy. Ide hallgass, mondta, és abba hagyta a rágcsálást, a nyelvével pedig odébb tolt azt az izét, ami az alsó ajka mögött volt. Add át üdvözletemet az öreg harcosnak. Jó. Megmondom neki, hogy üdvözlött Szem. Szem bólintott, beletúrt ezüstös hajába, mintha végre egyszer le akarná simítani. Jó ét, Nancy. Visszamentem a háza elé, aztán végig a járdán. Amikor a kezem már a kapunk kilincsén volt, egy pillanatra megálltam, és körbejárt a tekintetem a csöndes környéken. Nem tudom, mi volt az oka, de hirtelen úgy éreztem, nagyon távol kerültem mindenkitől. Kislánykoromból ismertem és szerettem ezt az érzést. Hiányoztak az emberek. Álltam ott egy darabig, és visszavágytam kislánykoromba. A következő gondolatommal felfogtam, hogy ez nem megy. De nem ám. És akkor jöttem rá, hogy az életem halványan sem hasonlít arra, amilyennek fiatalon képzeltem, amikor még vártam tőle valamit. Azt már nem tudtam felidézni, mit is akartam kezdeni az életemmel azokban az években, de mint mindenki másnak, nekem is voltak terveim. És Cliffnek is megvoltak a maga tervei, így találtunk egymásra, és emiatt maradtunk is meg egymás mellett. Bementem a házba, és lekapcsoltam az összes lámpát. A hálószobában levettem magamról a köpenyt, összehajtogattam, és úgy raktam le, hogy elérjem, amikor majd szól a vekker. Cliff horkolni kezdett, megbögtem. Semmi eredmény. Folytatta. Hallgattam a horkolását, aztán eszembe jutott, hogy elfelejtettem bereteszelni a kaput. Végül fölnyitottam a szemem, és csak hevertem, miközben a szemem tárgyról tárgyra ugrált a szobában. Később az oldalamra fordultam, és Cliff derekára tettem a karom. Gyengéden megráztam. Egy percre abba is maradt a horkolás. Aztán a torkát köszörülte. Nyelt. Egyszerre csak zörögni kezdett valami a mellkasában. Mélyet sóhajtott, és újra kezdte a horkolást. Odaszóltam neki. Cliff! És megráztam istenesen. Cliff, ide hallgass! Felnyögött, megborzongott. Egy darabig, mintha nem vett volna levegőt, mintha eljutott volna az egésznek a mélypontjára, vagy mi. Cliff! Szólongattam. Cliff! A torkához tettem a kezem, megtaláltam az ütőerét. Aztán a borostás állát vettem a kezembe, és éreztem a kézfejemen a meleg leheletét. Közelről nézegettem az arcát, és a vonásait az új hegyemmel is végigkövettem. Megérintettem súlyos, lezárt szemhéját. Megsimogattam a homlokán a ráncokat. Mondom neki, Cliff, édesem, figyelj már rám! Azzal kezdtem a sok mondani valómat, hogy közöltem vele szeretem. Megmondtam neki, hogy mindig szerettem, és mindig is szeretni fogom. Ezt a dolgot mindenképp előre kellett vennem, még a többi dolog elé. Azután elkezdtem beszélni. Nem számított, hogy Cliff nincs jelen, és egy szót se hall belőle. Mellesleg a mondat közepén jöttem rá, hogy már úgyis mindent tud abból, amit mondani akarok neki. Talán jobban is tudja nálam, és már hosszú ideje. Mikor ez eszembe jutott, kis szünetet tartottam, és új szemmel néztem rá. Akárhogy is, be akartam fejezni, amit egyszer már elkezdtem. Folytattam, de mindenféle gyűlölködés vagy szenvedély nélkül mondtam el, ami a szívemet nyomta. Végül pedig kimondtam a nehezét is, azt, hogy úgy érzem, sem erre se iparkodunk. És ezt ideje beismernünk, még akkor is, ha esetleg már nem lehet segíteni a helyzeten. Mennyi szócséplés, gondolhatják magukban. Mégis jobban éreztem magam azután, hogy kimondtam. Úgyhogy letöröltem az arcomról a könnyet, és visszafeküdtem. Cliff egyenletesen szuszogott, bár olyan hangosan, hogy a saját levegővételemet nem is hallottam. Egy percre a házunkon kívüli világra gondoltam. Aztán nem támadt újabb gondolatom. Legfeljebb annyi, hogy most már azért alhatnék is.
Raymond Carver, Kereső.
Egy férfi állt az ajtómban, akinek hiányzott mind a két keze, és egy fényképet akart eladni a saját házamról. A két krómozott kampót leszámítva átlagos külsejű 50-esnek látszott. Hogyan vesztette el a kezeit, kérdeztem tőle, miután előadta a mondókáját.
Az nem tartozik ide, mondta. Kell a fotó a házról, vagy sem?
Jöjjön már be, hívtam, még meleg a kávé. Éppenséggel egy kis gyümölcskocsonyát is csináltam, de ezt nem kötöttem az orrára.
Hát, a vécére is ki kéne mennem, felelt a kéz nélküli ember.
Meg akartam nézni, hogyan tud megfogni egy kávés csészét a kampóival. Azt már tudtam, hogyan kezeli a fényképezőgépet. Régi polaroid gépe volt, nagy és fekete. Bőrszíjon lógott, az pedig a vállán és a hátán átvetve tartotta a gépet a mellkasán. A ház előtti járdán állva irányította a keresőt a házra, az egyik kampójával lenyomta az elsütő billentyűt, és egy percen belül már elő is jött a készkép. Figyeltem az ablakból.
Mit is mondott, hol a vécé?
Ott lenn, aztán jobbra. Némi hajladozást követően kiszabadította magát a szíjból. A gépét a kanapéra tette, és lesimította az akóját.
Megnézheti, amíg a vécén vagyok.
Elvettem tőle a fényképet. A kicsi négyszögben látszott a gyep, a kocsibejáró, a garázs, néhány lépcsőfok, a kiugró ablak, meg a konyha ablak. Minek akarnék én fényképet erről a tragikus látványról? Alaposabban szemügyre véve észrevettem a fejem, a saját fejem kontúrját a konyha ablak mögött, pár lépésre a mosogatótól. Egy darabig a fényképet nézegettem, aztán hallottam, hogy lehúzza a vécét. Felhúzott cipzárral, mosolyogva jött vissza az előszobába, egyik kampójával a nadrág szíját tartotta el, a másikkal az ingét tűrte be.
Hogy tetszik? Kérdezte, megfelel?
Tessék a kávé, mondtam neki.
Egyedül él mi?
A nappali felé nyújtogatta a nyakát, és a fejét ingatta.
Nem könnyű, nem könnyű.
Leült a fényképezőgépe mellé, sóhajtva hátradőlt, és lehúnyta a szemét. Igye meg a kávéját, mondtam. Leültem vele szemben egy székre. Nemrég 3 gyerek járt itt, a címemet akarták ráfesteni a járdára. Azok is 1 dollárt kértek. Ezt nem is sejtette, mi? Ennek valóban nem volt nagy esélye. Továbbra se vettem le a szemem a jövevényről. Fájt a fejem. A kávé nem segít rajta, de a gyümölcskocsonya néha igen. Kézbe vettem a fényképet. Kinn voltam a konyhában.
Tudom, láttam az utcáról.
Gyakran előfordul már, hogy valaki a házzal együtt rákerül a képre. Én például hátul szoktam lenni.
Nagyon gyakran, mondta.
Az olyat tutira megveszik. Elkezdte hintáztatni a bal lábát.
Szóval épp most hagyták itt. Összecsomagoltak és leléptek. Az ilyesmi fáj.
Azokról a gyerekekről nem is hallottam. Már jó ideje nem. És úgyse szeretem a gyerekeket, még a sajátjaimat se. Mondom, egyedül dolgozom. Kéri a képet? Megveszem. Fölkeltem a csészékért. És a maga gyerekei? Kezemben a csészékkel vártam, hogyan kínlódja fel magát a kanapéról. Le vannak szarva. De az anyjuk is. És ez is miattuk van, mondta, és az arcomhoz emelte a két kampót. Megfordult, és elkezdett visszabújni a bőr szíjaiba. Szeretnék megbocsátani és felejteni, de nem megy. Még mindig fáj. És ez itt a baj. Nem tudok se megbocsátani, se felejteni. Fölemelte és leengedte a kampóit. De hát, mit tehetek? Csináljon még néhány képet. Fényképezzen le engem is, és a házat is. Az nem segít, mondta. Attól még a nő nem fog visszajönni. Nem is kívánom vissza, jelentettem ki. Felhorkant, rám nézett. Adhatok engedményt, 3 fénykép 1 dollárért. Ha olcsóbban számolom, már veszítek rajta. Kimentünk a levegőre. Beállította a blendét, megmondta, hova álljak, és nekiláttunk. Körüljártuk a házat nagyon módszeresen. Néha félrenéztem, máskor egyenesen bele az optikába. Már az is jót tett, hogy kimentünk a házból. Jó, ez jó lesz, most tényleg jól sikerült, lássuk csak, mondta, miután teljesen megkerültük a házat, és visszaérkeztünk a kocsi bejáróhoz. Összesen 20 fotó csináljak még? Még 2 vagy 3-at kértem. A tetőn. Fölmegyek, és lekaphat innen lentről. A mindenségét, mondta. Végigjáratta a tekintetét az utcán. De miért is ne? Rajta. Csak óvatosan. Eltalálta. Épp most hagytak itt. És vitték az egész hóbelevancot magukkal. Fején találta a szöget. A kéz nélküli ember ezt mondta, egy árva szót se kellett szólnia. Rögtön tudtam, mikor ajtót nyitott. Felém rázogatta a kampóit. Na, fölmászik a tetőre, vagy sem? Mert mennem kell. Kihoztam egy széket, és a garázs mellé tettem, így se értem el a tetőt. Ő a kocsi bejáróról nézett. Találtam egy kartondobozt, ráraktam a székre, fölléptem a székre, aztán ráálltam a dobozra, fölhúztam magam a garázs tetejére, átsétáltam a háztetőre, aztán 4 kéz láb átmásztam a zsindelyen a kémény melletti kicsi vízszintes részre, fölegyenesedtem és körülnéztem. Enyhe szellő fújdogált, leintegettem, ő is visszaintegetett a kampóival. Aztán észrevettem a kődarabokat, mintha kicsi kőből készült fészek lett volna a kéményt fedő dróthálón. A gyerekek biztos célba dobáltak, és a kémény volt a cél. Az egyik kődarabot kézbe vettem. Kész van? Kiabáltam le. Rám irányította a keresőt. Rendben, mondta. Megfordultam, és hátra vittem a karomat. Most, kiáltottam, és elhajítottam a követ déli irányba, amilyen messzire csak tudtam. Hát, nem tudom, hallottam a jövevényt. Bemozdult. 1 perc, és meglátjuk. És kicsivel később. Na fene, ennek semmi baja. Nézegette, a magasba emelte. Tudja mit? Jól sikerült. Még egyet, kiabáltam le. Egy másik követ vettem a kezembe, elmosolyodtam. Úgy éreztem, fel tudnék emelkedni. És repülni. Most, kiáltottam.
Raymond Carver novelláit hallották. Közreműködött Bánsági Ildikó és Kern András. Hangmester Kornides Tamás. Zenei munkatárs Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvételt a Votek Kft. Készítette a Thália Színházban 2012-ben. Thank you. hangfelvétel legutóbb 2012. július 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyán